Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok meg testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje. Márk evangéliuma 16. részéből, a 9-től a 16. versig terjedő szakaszból. A hét első napján, korán reggel, miután Jézus feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt a követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Eddig Istennek hírott igéje, gyertek testvéreim, válaszoljunk rá, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes, szent és igazságos Istenünk, köszönjük, hogy ma is összegyűlhettünk a te nevedben. Összegyűlhettünk, mert ünnepet készítettél számunkra. Összegyűlhettünk, hogy halljuk a te szavadat, a te igédet, amely teremtő erő, amelyen keresztül találkozhatunk mi is a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, akit értünk halálba adtál a mi bűneinkért, de feltámasztottad őt a halálból, hogy általa új életünk lehessen nekünk is. Atyánk, nem jöhetünk máshogy te hozzád, mint alázattal és bűnbánattal, megvalva azt, hogy a magunk erejéből meg nem állhatunk a te szent színed előtt. Bizony a te haragod sújtana le ránk, ha nem állt volna oda közéd és közénk az Úr Jézus Krisztus, és nem vette volna magára mi bűneink büntetését. Így jöhetünk te hozzád, hálás szívvel és te rád figyelve, és kérve azt, hogy most is újíts meg bennünket a te lelked által, hiszen a te néped vagyunk. Köszönjük, hogy ünnepet ülhetünk, mert az Úr Jézus Krisztus miértünk is feltámadt. Így áldj és szentelj meg bennünket, Urunk. Amen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim. Írva található már felolvasott igeszakaszban, Márk evangélium a 16. részében, a 9-től a 16. versig terjedő szakaszban. Ebből a 16. verset szeretném kiemelni. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. Az első keresztény igehirdetés egyszerű volt, pár szavas, lényegre törő, és mégis tökéletes, mindent tartalmazott, amire a hallgatóknak is szüksége volt. Pedig, ha meggondoljuk, hogy kinek a szájából hangzik el, a Magdalai Máriának a szájából, aki egy ördögöktől megszállott, démoni befolyásoltság alatt álló asszony volt korábban, ebből szabadította meg Jézus, akkor csodálkozhatunk. Csodálkozhatunk, hogy Jézus miért rábízza ezt a csodálatos üzenetet. Igen, Magdalai Mária szájából hangzott el az első, csupán 3 szavas, de egyszerűen tökéletes igehirdetés: láttam az Urat. Tökéletes igehirdetés, mert arról szól, amiről az igehirdetésnek szólnia kell, pontosabban akiről szólnia kell, Jézus Krisztusról, és róla is, mint a halálból feltámadottról. A legfontosabbat elmondja Jézus Krisztusról, hogy ő él. Számunkra is ez a legfontosabb. És abban a helyzetben, amikor ez elhangzik, még jobban a körülmények, még jobban alátámasztották ennek a súlyát, hogy ő él. Mert ott voltak nem sokkal halála után. És ez azt jelentette, azért él, mert feltámadt a halálból. És igen, hallgatóinak erre volt a legnagyobb szüksége. Ott ültek bezárkozva, félelmekben, gyászban, sírtak, és erre az öröm üzenetre volt szükségük, hogy ő él. És láthatjuk azt is, hogy nem rajta múlt, hogy az üzenet nem ért célba, hanem amikor Jézus megjelenik a 11-nek, szemükre veti a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket, mert nem hitték azt, amit Mária mondott, láttam az Urat. És Márk evangéliuma egy másik történetet is összekapcsol ezzel, amelyet részletesen Lukács evangéliumában olvashatunk az Emmausi tanítványokról, a kettőről, akinek szintén megjelent Jézus, és amikor ők elmennek és elmondják ezt a 11-nek, nekik sem hisznek. Mert Márk evangéliuma nem csak a Jézus feltámadásának a tényét tárja elénk, mint a többi evangélium, hanem már utal arra a módra is, ahogyan majd az első pünkösd után, és ma is, az ember találkozhat ezzel a feltámadott Jézus Krisztussal. Ez pedig nem más, mint a róla szóló igehirdetés és bizonyságtétel, és ennek a hittel való befogadása, elfogadása. Vajon miért éppen Magdalai Máriát választotta ki az Úr? Miért neki jelent meg először? Nem tudjuk pontosan, de feltételezhető, hogy ebben közrejátszott a kicsinsége, a semmisége, a megvetett volta. Talán éppen ezért bízza rá Krisztus azt, hogy az ő tanítványainak ő vihesse meg először az örömhírt, Jézus él. Azért őt, hogy mi is meglássuk, ami a Korintusi levél első részében is írva van, mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Talán éppen azért Magdalai Máriát választja ki, hogy az ő kicsinségébe és semmiségébe megláthassuk magunkat. Mert amikor semmiknek tekintjük magunkat, lássuk meg, hogy Krisztus éppen olyan semmiket választott ki a leghatalmasabb feladatra és üzenetre, mint amilyenek mi vagyunk. És nem csak az üdvösségre választotta ki őket, hanem feladattal, fontos feladattal bízta meg őket az evangélium hirdetésével. És itt ne csak Magdalai Máriára gondoljunk, hanem a 11-re is, akiket Jézus felhatalmaz és elküld, hogy hirdessék az evangéliumot. És gondoljunk magunkra is, mert minket is Isten meg akar ajándékozni üdvösséggel és feladattal, hogy hirdessük az evangéliumot minden embernek. Bizony, a 11 apostolra is rábízta ezt az üzenetet. Erre a 11 apostolra, akik itt azt mutatják, hogy hitetlenek. És még valamennyire érthető is, hogy Magdalai Máriának nem hisznek. A zsidóság joga szerint az asszonynak nem volt tanúskodása lehetősége. De még ha lett is volna, akkor is kevés volt egy ember, mert kettőnek kellett egyként ugyanazt állítania. Ekkor volt jogilag elfogadható a tanúskodás. De éppen ezért veszi ezt a két történetet egymás után Márk evangélium, hogy lássuk. Nem az asszony mi voltát vetették meg, hanem az Isten igéjét. Hiszen utána két férfinek jelent meg, két tanítványnak jelent meg. Egyként állították ugyanazt, hogy látták a feltámadott Jézust, és ez a 11 nem hisz nekik sem. az Isten igéjét, az Isten szavát vették ők semmibe. De mégis Isten ilyenekre, ilyen hitetlenkedőkre, kételkedőkre bízza rá az ő igéjét. Természetesen kellett ehhez az, hogy megjelenjen nekik is. De ebben a történetben meg kell látnunk azt is, hogy amikor valamiknek tekintjük magunkat a világ szerint, amikor okosoknak, sikereseknek, ügyeseknek, szépeknek, vagy még sorolhatnánk számos olyan szempontot a világ szerint, amiben különbnek tekintjük magunkat a másiknál, akkor semmikké kell lennünk, hogy Krisztus kegyelme által legyünk valakikké. Mert hiába tekintette magát a 11 fontosnak és kiemelkedőnek, Jézus mégis megfeddi és megszégyeníti őket, amiért nem hittek ennek az egyszerű asszonynak, Magdalai Máriának. Nem hitték el az ő bizonyságtételét arról, hogy ő él. Pedig emlékezzünk csak, nem kicsinek gondolták magukat, hanem igen nagynak. Az Zebedeus fiak, Jakab és János, akiket később oszlop apostolonnak hívnak, azzal fordulnak Jézushoz, hogy ha majd eljön királyságában, hadd ülhessenek jobb és bal kéz felől. Hát nem kicsinek gondolták magukat, hanem a legnagyobb helyre méltónak. Jézus megfeddi ott is őket, mert azt mondja, hogy aki első akar lenni, legyen mindenkinek szolgája. De itt is feddi és megszégyeníti őket, amiért nem hittek Magdalai Mária bizonyságtételének. És Jézus Krisztus, halálból feltámadt Úr, ő maga bízta meg Máriát, hogy tanúskodjon róla, felhatalmazta őt. A Máriára bízott üzenet egyszerű volt. El kellett mondani a tanítványoknak, hogy ő él. Bizony ez egy tökéletes igehirdetés. És ma azért hosszabb egy igehirdetés, mert mi mindazt nem tudjuk, amit a tanítványok tudtak. A tanítványoknak elég volt ez ennyi üzenet, hogy ő él. Mert a tanítványoknak nem kellett arról beszélni, hogy kicsoda volt Jézus. Pontosan látták, hogy mit tett, mit mondott, érezték a szeretetét, látták azt is, amikor meghalt a Golgota keresztjén. Bizony ma még ezt is bizonyítanunk kell, mert vannak olyanok, akik a legalapvetőbb tényeket is Jézus Krisztussal kapcsolatban letagadják. Ezeknek a tanítványoknak nem kellett többet mondania. Tudták, ki volt Jézus a földi életében. Tudták, hogy meghalt ott a kereszten. Tudták, hogy bűn nélkül való volt és ártatlan volt. Nekik csak arra volt szükségük, hogy valaki azt mondja nekik, ő él. Ő él, tehát feltámadt. Tehát bár meghalt, mégis legyőzte a halált. Hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. És a tanítványok mondhatták magukban, hát akkor mégis igaz. Akkor ő mégis az, akinek mondta magát, akinek a tanítványok is hitték, az Isten fia, az igaz, a szent. Akkor mégiscsak ő a Dávid fia, akinek uralma örökké való, mert feltámadt a halálból. Ahogy a római levél első részében is olvassuk, a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Akkor mégiscsak ő a mi messiásunk, akit az Atya küldött a mi szabadításunkra. A ma hangzó igehirdetéseknek, bizonyságtételeknek is ez kell, hogy álljon a középpontjában. Ő él. Jézus él. Jézus feltámadt a halálból. Mert nem beszélhetünk Jézusról a feltámadás nélkül. Mert a feltámadás az, ami elpecsételi az ő küldetését. Ez a mi üdvösségünknek is a záloga. Mert Jézus feltámadás nélkül csupán egy jó ember, egy követendő példa, egy nagy tanító, akinek az eszméi élnek halála után is. De erre már Pál apostol is azt mondja az 1 Korintus 15-ben, hogy akkor, ha Krisztus nem támad fel a halálból, hiába való a mi igehirdetésünk, és hiába való a hit. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok. Nézzük hát meg, miért is olyan fontos Krisztus feltámadása számunkra. Nem csak tényként, hanem mint ami meghatározza a keresztény életünket, meghatározza az üdvösségünket. A Heidelbergi Káti 45. kérdés felelete Krisztus feltámadásának háromféle hasznát említi. Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hogy feltámadásának hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor pedig Krisztus feltámadása, ami boldog feltámadásunknak a záloga. Nézzük meg részletesebben ezt a három hasznot, amelyet Krisztus feltámadása hoz el a mi életünkbe. Az első, hogy Krisztus a mi bűneinket elveszi, és a maga igazságával ruház fel bennünket. Hadd idézzem itt Olevianust, aki a Kátinak a megfogalmazója, ezt a magyarázatot fűzi ehhez. Amikor Krisztus helyettes üdvözítő munkájában minden mi bűnünkből dicsőségesen feltámadt, ez azt jelenti, hogy minden bűnünk a Krisztus testére vettetett, és ezek közül egy sem maradt teljes büntetés és megfizetés nélkül. Mert másként Krisztus nem támadhatott volna fel, ha csak egy bűn is, mint Istennek való tartozás megmaradt volna, mert akkor még a bűn zsoldja a halál lenne érvényben. Azaz, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, akkor nem lett volna elegendő Krisztus váltság halála minden bűnünkre. Akkor nem tett volna eleget minden bűnünkért. Azt mondja itt, hogy ha csak egy bűn is lett volna, amely nem lett volna kifizetve a kereszten, akkor Krisztusnak ott kellett volna maradnia a halálban. Mert a halál csak a bűnös embert tarthatja fogságban. Az igaz embert el kell engednie. Mit jelent ez számunkra? Azt, hogyha hisszük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, akkor biztathatjuk magunkat azzal, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Minden bűnünkért, amit születésünktől kezdve elkövettünk, sőt, a velünk született eredendő bűnt is, és minden bűnt, amit most követünk el, és minden bűnt, amit el fogunk követni halálunk órájáig, ő tökéletesen kifizetett, és megbocsátja azokat, amikor megvalljuk ő előtte. Bátoríthatjuk a mi szívünket, mert Krisztus feltámadásából láthatjuk, hogy ki van fizetve minden bűnünk. Így éljük hát az életünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, és hiszük az ő feltámadását, bátran mondjak ki, Isten megbocsátott nekünk, kegyelmébe fogadott minket. A második haszon, hogy Krisztus feltámadásának az ereje már most a földi életünkben új életre támaszt fel bennünket. És itt hadd utaljak az úrvacsori liturgián kérdés feleletére, amely sajnos nem hangsúlyozza ezt a nagyon fontos tényt eléggé. Mert a harmadik kérdésben ezt tesszük fel kérdésnek. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe? Nincs egészen kihangsúlyozva, hogy ez a feltámadás már itt a földi életben megtörténik. Hogy ez a kérdés nem csak a halál utáni feltámadásra vonatkozik, hanem arra, hogy már itt a földön megváltozik az embernek az élete. Mert nem csak a bűneink bocsánatát nyerjük el Krisztus halálában és feltámadásában, hanem a bűntől való szabadságot is. Azaz nemet mondhatunk a bűnre, felismerhetjük a kísértést, és nemet mondhatunk rá. És ez megváltozott, új életet jelent. Mert Krisztus nem csak a bűntől szabadít, hanem felruház a maga cselekedeteivel. Olyan cselekedetek jelennek meg az életünkben, amelyek addig nem voltak. Megbocsátás, vagy éppen bocsánatkérés, vagy amikor tudunk hallgatni egy vita során, vagy amikor el tudunk hordozni szó nélkül szenvedéseket, fájdalmakat, bántásokat. Mindez Krisztusnak a munkája bennünk, és nem csak bennünk, hanem általunk is. Mert így változhatnak meg emberi kapcsolatok, rendeződhetnek, megbékélés jöhet létre emberek között, családban, munkatársak között, barátok között, gyülekezetben. És ugyanígy az úrvacsori ígéretünket sem tudnánk megtartani, amikor azt ígérjük, hogy a kegyelemért háladatosságból egész életünket az Úrnak szenteljük, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére élünk. Ha nem születnénk újonnan a Szentlélek által, Krisztus feltámadásának ereje által, akkor nem tudnánk ezt megtartani. Mert ha meg tudnánk tartani Krisztus nélkül is, akkor mi végre halt volna ő meg a kereszten? Nem lenne rá szükség. Ha mi emberi erőnkből is oda tudnánk magunkat szánni, hogy az Isten dicsőségére éljünk. De Krisztusnak ezért kellett meghalnia, és ezért kell, hogy szívünkbe áradjon az Isten szeretete, szívünkbe áradjon az ő feltámadásának ereje, hogy megváltozzon az életünk ezáltal. És mindez jele is a hívő ember életének. Krisztus feltámadásának haszna tehát, hogy elnyerjük minden bűnünkre bocsánatot. A második haszon, hogy Krisztus feltámadásának az ereje már most átformálja az életünket. A harmadik haszon pedig, hogy a halállal nem múlik el, nem semmisül meg az életünk, hanem halálunk után az Atya Krisztussal együtt feltámaszt bennünket az örök életre, és átvisz az ő mennyei dicsőségébe. Hiszen azt látjuk, hogy Krisztus is emberi testben támad föl, és ebben az emberi testben ment át a mennyei dicsőségbe. Ugyanígy követhetjük majd mi is őt. Ezért bátran nézhetünk szembe a halállal, mert tudjuk, hogy aki hisző benne, ha meghal is él, és aki él és hisző benne, az nem hal meg soha. Ha csak ezt a három hasznot nézzük, a bűneink teljes bocsánatát, a megújult földi életet, és az örök életet, a feltámadást a halálunk után, láthatjuk, hogy mit sem érne a hitünk, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból. És lássuk meg azt is, hogy ez a hit szükséges. Kell ez a hit. Nem lehet kihagyni Krisztus feltámadásába vetett hitet, mert nincsen Jézusba vetett hit, a feltámadásba vetett hit nélkül. Látjuk hát, hogy nincs Jézusba vetett hit, a feltámadásba vetett hit nélkül. Mert ez hoz vele minket kapcsolatba. Sem fordítva nincs, nincsen feltámadásba vetett hit Jézus Krisztus nélkül. Mert Jézus nélkül, az ő halála és feltámadása nélkül csupán a kárhozatra támadna fel az ember. Ez pedig rosszabb, mint ez a földi élet. Hiszen a Krisztusban hívő ember számára a halál a testnek a bűntől való teljes megváltását jelenti, és átmenetelt az ő dicsőséges országába. Ám a hitetlen számára a halál utáni feltámadás azt jelenti, hogy örökké tartó szenvedésben lesz része, a bűnei büntetéseként. Hiszen nem fogadta el a helyettes áldozatot, nem fogadta el azt, hogy Jézus Krisztus helyette kifizette bűnei büntetését, akkor neki magának kell azt kifizetnie. Az ilyen ember a királyi kegyelmet, a király bűnbocsátó kegyét utasítja el. Mária bizonyságtétele egyszerű volt. Láttam az Urat, ő él, Jézus él. És lássuk meg, mert Márk evangéliuma itt tárja ezt elénk, hogy csak ez a hit tart meg, és ez tesz az üdvösségnek a részévé bennünket. Ezért mondja el a 11-nek a hitetlenségét. Ezért kéri rajtuk számon Jézus, hogy az evangéliumnak a hallására hitetlenséggel válaszoltak. Azért, hogy emlékezzenek majd. Emlékezzenek majd, amikor ők hirdetik az evangéliumot, hogy Jézus tőlük is hitet kért és hitet várt. Lássuk meg azért ebben a történetben az Istennek kegyelmét. Hiszen elment az első küldött, és nem hittek neki. Elment másik kettő küldött, azoknak sem hittek. És Jézus mégis elmegy saját maga. Miután két küldöttel nem foglalkoztak, nem hittek neki, Jézus maga megy a 11-hez, és jelenik meg nekik, mert Jézus kiválasztotta őket. Kiválasztotta, hogy vele legyenek, és elmenvén hirdessék az evangéliumot. Próbatétel volt ez számukra, amelyben elbuktak, de amelyben megtapasztalhatták Istennek a szeretetét. És ez már előremutat arra, hogy a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusba vetett hit tesz minket az üdvösség részeseivé. Általa leszünk részesei a megigazulásnak, a megszentelődésnek és a test feltámadásának, az örök életnek. De ez csak egyetlen úton lehetséges, ha hiszünk az evangéliumnak. Ha hiszünk az Isten szavának, bármilyen úton és módon hirdetik is nekünk. Amikor készek vagyunk szembe állítani a saját gondolatainkat az Isten igazságával, és arra tenni rá az életünket. Bizony a tanítványoknak is meg kellett tapasztalniuk, hogy Jézus számon kéri az ő hitetlenségüket. És ahogy ebben a történetben, amikor Jézus megjelenik, és számon kéri a hitetlenséget, úgy lesz majd a világnak végén, Jézus Krisztus második eljövetelekor is. Mert Jézus eljön, láthatóvá válik minden ember számára, az élők és a megholtak számára egyaránt, mert a megholtak feltámadnak akkor, és Jézus számon fogja kérni a hitetlenséget. Számon fogja kérni mindenkin azt, aki hallotta az evangéliumot és nem hitt neki. Számon fogja kérni a családtagjainkat, akiknek hirdettük az evangéliumot és nem hittek neki. Számon fogja kérni a munkatársainkat, a szomszédainkat. Számon fogja kérni a gyülekezetnek tagjait is, akik úgy ültek az Isten tiszteleteken, hogy nem hittek neki. Hogy nem tudták, nem akarták elfogadni, hogy Jézus él, hogy ő értük is meghalt és feltámadt a halálból. Jézus számon kéri a hitetlenséget. És ez biztatás is azoknak, akik elmenve hirdetik az evangéliumot. Mert Magdalai Mária példájából látjuk, hogy ez nem egyesek kiváltsága, hanem minden ember, minden Jézus Krisztusban hívő ember kötelessége, hogy elmenve hirdesse, Jézus meghalt, és értük feltámadt a halálból. Hogy hívja őket megtérésre, hívja őket, hogy rendezzék Istennel a kapcsolatukat. Jézus ezért is kéri számon a hitetlenséget, hogy a tanítványok majd emlékezzenek erre, hogy ők is így válaszoltak először a bizonyságtételre. Hogy ne az eredményt nézzék majd, hogy ki hogyan válaszol, hanem hirdessék az evangéliumot, és az eredményt bízzák Istenre. Mert az evangélium hirdetésének terhes kötelezettsége minden hívő embernek kötelessége. És ahogyan itt is, úgy fogjuk mi is tapasztalni. Amikor hirdetjük az evangéliumot, lesznek, akik örömmel befogadják. Mert örülni fognak annak, hogy végre megbocsátatnak a bűneik, örülni annak, hogy van lehetőségük változtatni az életükön, a kapcsolataikon, és befogadják Jézus Krisztust az életükbe. Míg mások el fogják utasítani. El fogják utasítani a szót, mert elutasítják magát, Jézus Krisztust. Bizony mindannyiunkat megbíz Jézus ezzel a szolgálattal, hogy vigyük az evangéliumot. Hiszen a kárhozatra igyekvők tömegéből menthetünk ki embereket ezáltal, és kell is, hogy kimentsük őket. Hiszen minden ember úgy születik ebbe a világba, hogy a kárhozat felé tart. Ha nincs valaki, aki odaáll melléjük, ha nem jutnak el igehirdetésre, bizonyságtételre, ha nem hallanak Jézus Krisztusról, aki értük meghalt és feltámadt, akkor a végük megmarad ez a kárhozatban. Igen, lesznek, akik elutasítanak, de lesznek sokan, akik megtérnek a mi szavunkra. Mert Krisztus a semmiket választja ki. Akik készek magukat megalázni az ő keze alatt, akik készek beleállni ebbe a munkába, készek hirdetni az evangéliumot, akik maguk is megtapasztalták, hogy Jézus feltámadásának ereje átformálta az ő szívüket, az ő életüket. Adja ezt nekünk is, ami feltámadott Urunk, Adja, hogy ezáltal ez a gyülekezet növekedjen, és a Krisztusnak egyháza növekedjen a megtérőkkel. Amen. Válaszoljunk Isten igére a 185. dicséretünk éneklésével: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, valóban nem mondhatunk más, mint azt, hogy halleluja, dicsérjétek az Urat, mert Te magad is dicséretre méltó vagy, mert Te a szent és igaz, amelynek dicsőségét otthagyva emberré lettél, és a kereszten magadra vetted bűneinknek minden büntetését, de feltámadtál a halálból. Megmutattad azt, hogy valóban minden bűnért tökéletesen eleget tettél. Te igaz emberként támadtál fel a halálból. Köszönjük ezt neked, Urunk, és ezért magasztalunk, mint Urunkat és Istenünket, mert méltó vagy minden dicséretre, minden magasztalásra, és méltó vagy arra is, hogy az életünket egészen rád bízzuk. Hozzád fordulunk, Urunk, és kérjük, hogy a Te feltámadásodnak erejét ad nekünk is. Bocsáss meg a mi minden vétkünket, és kérünk, hogy szűj újjá bennünket is, Urunk. Hadd tapasztalhassuk meg ezt az erőt az életünkben, a kapcsolatainkban, a családunkban, a körülöttünk élők életében, a gyülekezetnek életében, hogy veled együtt meghaltunk, és veled együtt támadtunk fel. Ezért kérünk, Urunk, küld alá Te szent lelkedet, hadd értsük a Te igédet, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem lehessünk hívők, amikor a Te igédet halljuk. Hadd lehessen ott a vágy bennünk, hogy még inkább megismerjünk Téged, hogy többet tudjunk annál, bár ez a legfontosabb, hogy Te élsz. Tudjuk azt, hogy ki vagy Te, hogy mennyire szerettél bennünket, hogy mi a Te terved velünk, a mi közösségeinkkel egyaránt. Segíts meg ebben, Urunk, bennünket. És köszönjük, hogy olyan Urunk vagy, aki együtt tudsz érezni velünk minden nyomorúságunkban, szomorúságunkban, fájdalmunkban, veszteségeinkben, mert Te megszenvedted a halálnak fájdalmát is, de feltámadtál, legyőzted azt. Így kérünk, jöjj, győzz le bennünk is ezeket a nyomorúságokat, szomorúságokat. Te légy a mi vigasztalónk a Te lelked által, és Te állj mellénk életünknek minden percében, a nehéz percekben is. Légy ott velünk, mert élő Urunk vagy. Így könyörgünk, Urunk, hogy Te áld meg ezt a gyülekezetet, adj neki megújulást, megerősödést a Te evangéliumodban. És kérünk, Urunk, hogy küldj ki bennünket, Te hatalmazd fel minket is, hogy vigyük az evangéliumot, az örömhírt. Járj előttünk, munkálkodj azoknak a szívében, akik bennünket hallgatnak, hogy tapasztaljuk, amikor valaki hitre jut, az ige hirdetésen keresztül, az evangélium hirdetése által. És segíts, Urunk, elhordozni azt is, amikor valaki hitetlenséggel válaszol, mert tudjuk, nem minket utasítanak el, hanem téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te kegyelmes Úr vagy, irgalommal tekintesz minden emberre, és várjuk, Urunk, a te eljöveteledet, hogy a te ígéreteid teljessé legyenek és beteljesedjenek egészen. Várjuk azt, Urunk, hogy mellénk állj majd halálunk óráján is, hogy átvigy bennünket a te dicsőségedbe. Ha tudjuk, Urunk, hirdetni a feltámadásnak örömét is. Kérünk, hogy légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.